Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Május 2-án lehet új államfője Magyarországnak. Az ellenzék bírálja Áder János jelölését, nem vesznek részt a szavazáson.
Visszaveszi a vízműveket a főváros, 15 milliárd forintot fizetnek a francia és német cégeknek az eddigi nyereségből és hitelből.
Börtönt kapott a másfél hónapos gyerekét harapó és ököllel megütő apa, az anyát is elítélték.
Azt mondja, a bevándorlóktól akarta megvédeni Norvégiát, ezzel védekezik a tömeggyilkos, Breivik felmentést kért.
Már gyűjtik az aláírásokat.
A Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója nekifogott a hivatalos államfőjelölésnek.
Áder Jánost tegnap este javasolta a két hete lemondott Schmidt Pál helyére a miniszterelnök. A kormányzó pártok képviselői egyhangulag támogatták a jelölést, most pedig a 78 aláírás gyűjtik, ami a hivatalos procedúra első állomása. Várhatóan május 2-án lehet új államfője Magyarországnak.
Itt a képviselői irodaházban gyűjtik a képviselők aláírását Áder János jelöltségéhez, egyelőre a sajtótól elzárva. Ahhoz, hogy Áder János hivatalosan is jelölt lehessen, a képviselők egyötödének legalább 78 főnek az aláírása szükséges. A Fidesz-KDNP-nek 263 képviselője van, így nem kétséges, hogy összegyűlik a szükséges számú aláírás. A miniszterelnök pártelnök a kormányzó pártszövetség összevont frakcióülésén hétfőn este jelentette be, Áder Jánost javasolja államfőnek. A frakcióülés a tervezetnél egy órával hamarabb kezdődött, és rendkívül gyorsan véget is ért. A sajtótájékoztató helyszínét is rohamtempóban építették fel. Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője azt mondta, Orbán Viktor a legjobb meggyőződése szerinti jelölést tette meg.
Egyfajta horgony személyiségnek tartja, abban az értelemben, hogy biztonságot és kiszámíthatóságot tud adni Magyarországnak, biztonságot és kiszámíthatóságot tud nyújtani a magyar politikai rendszernek. Elhangzott a frakciülésen miniszterelnök részéről az is, hogy a leendő köztársasági elnök egyik legfontosabb feladata az új alkotmányos rendszer további megerősítése és megszilárdítása.
A Fidesz-KDNP frakció egyhangulag támogatta Áder János jelölését.
Megkezdjük a hivatalos jelölési eljárást.
Lázár János frakcióvezető azt mondta, az összegyűlt aláírásokat a lehető leghamarabb eljutatják az országgyűlés elnökének. Az új köztársasági elnökről május 2-án szavazhat az országgyűlés.
Megtisztelőnek tartja, hogy a Fidesz-KDNP őt jelöli köztársasági elnöknek, és a jelölést elfogadja. Ezt írta a közleményében Áder János, aki 1988 óta tagja a Fidesznek. 90-től 2009-ig volt országgyűlési képviselő, közben 4 évig az országgyűlés elnöke, 3 éve pedig európai parlamenti képviselő.
Áder János nem nyilatkozott, egy közleményben reagált jelölésére. Ebben azt írja, szembenézett a feladat súlyával, a jelölést elfogadja, és megválasztása esetén lemond pártagságáról és hazatér Brüsszelből. Áder János 53 éves Csornán született 1959-ben. Jogászként végzett az ELTE-n, a rendszerváltásig az MTA Szociológiai Kutatóintézetében dolgozott. A Fidesznek 1988 óta tagja. Egy év múlva az ellenzéki kerekasztal tárgyalásokon is részt vett, az első szabad választás két fordulója között 1990-ben nyilatkozott az MTV 7 című műsorában a leendő kormánykoalícióról.
Nyilván minél több szereplős a koalíció, annál nehezebb megegyezni, és annál nehezebb a kormányzás.
1990-től 2009-ig 19 éven át volt országgyűlési képviselő, kétszer volt az országgyűlés alelnöke, egyszer pedig az országgyűlés elnökének is megválasztották. 3 éve jelentette be, hogy az Európai Parlamentben folytatja politikusi pályáját. Brüsszeli munkája közben részt vett az új igazságszolgáltatási és az új választójogi törvény kidolgozásában is.
Könnyebb egy egyéni kerületben jelöltet állítani, mint az elmúlt 20 évben.
Áder János nős, 4 gyermeke van, felesége bíróként dolgozik.
Az ellenzék bírálja Orbán Viktor miniszterelnök államfőjelöltjét. Azt kifogásolják, hogy Áder János pártpolitikus. Az MSZP, az LMP és a Demokratikus Koalíció már jelezte, hogy nem vesznek részt a köztársasági elnök választáson. A Jobbik pedig holnapi elnökségi ülésén dönti el, hogy leadják-e voksukat a szavazáson.
Az MSZP nem vesz részt az államfő választáson. A képviselők még a szavazó cédulát sem veszik fel, jelentette ki Mesterházi Attila. Az MSZP elnöke szerint a miniszterelnök ismét téves személyes döntést hozott.
A magyar emberek többsége egy pártok fölött álló, pártoktól független, szuverén egyéniséget látott volna szívesen a köztársasági elnöki poszton, hiszen egy ilyen személyiség állíthatta volna helyre ennek a pozíciónak a méltóságát.
Vona Gábor úgy véli, közvetlenül kellett volna köztársasági elnököt választani, ám szerinte Áder János nem a megfelelő a posztra, mert pártpolitikus.
A szerepe nem más, mint az, hogy ahogy Schmidt Pálé volt, amit Orbán Viktor az orra alá dug, azt írja alá. És ebben nem nagyon hiszem, hogy változás lesz.
Az LMP és a Demokratikus Koalíció is jelezte, hogy nem vesznek részt az államfő választáson, mert ők sem értenek egyet abban, hogy pártpolitikus legyen Magyarország következő köztársasági elnöke.
Ügynökügyek terítéken megint a máig feltáratlan állambiztonsági múltról vitáztak a képviselők a parlamentben. A vitanapot az LMP Schiffer András kezdeményezte. Az elmúlt 20 évben minden kísérlet kudarcot vallott, ami arra irányult, hogy nyilvánossá tegyék a rendszerváltás előtti állambiztonsági aktákat. A kormány szerint a hamarosan felálló Nemzeti Emlékezet Bizottsága tisztázza majd a helyzetet.
Az állambiztonsági múltról szóló vitanapot a kormány nevében Kontrát Károly nyitotta meg a parlamentben. Az államtitkár szerint a Nemzeti Emlékezet Bizottsága megfelelő intézmény lesz az állambiztonsági múlt tisztázására.
Arra lesz ugyanis hivatva, hogy összefüggéseiben is felderítse a múltat. A mai politikai vitanap eredményét a későbbi szabályozás kialakításába beépítjük.
A fideszes Wittner Mária szerint a politika eddig csak a jéghegy csúcsával foglalkozott.
Most is ügynök kérdésről beszélünk. Én pedig szeretnék végre tartótiszt törvényt látni, és arról beszélni a ház falai között 22 évvel a rendszerváltás után.
Az MSZP vezérszónoka szerint a tudománynak és nem a politikának kell feltárnia a múltat.
Meggyőződésem, hogy a társadalom igényli, hogy megismerhesse mindazt a múltat, de nem ezen az úton, nem a politika útján vonják be mindazokat a szellemi, közéleti, tudományos műhelyeket, amelyek segíthetik a múltunk megértését.
A KDNP vezérszónoka úgy vélte, egyszer s mindenkorra tisztázni kell a helyzetet.
Hogy olyan módon zárjuk le ezt a kérdést, hogy senki többé ne lehessen zsarolni, és ne lehessen kisdett játékokra és kisdett politikai dolgokra felhasználni azokat az adatokat, amelyekkel egyébként nem rendelkezhetnének.
A Jobbik szerint nyilvánosságra kell hozni azok nevét, akik az előző rendszerben a titkosszolgálatoknak dolgoztak. Szerintük ez nem jelentene nemzetbiztonsági kockázatot.
Ilyen veszély valójában csak akkor állhat fent, ha az egykori ügynökök, tartótisztek még mindig vezető pozícióban vannak. Ha viszont ez igaz, az csak egy újabb indok a leváltásukra természetesen.
A vitanapot kezdeményező LMP Schiffer András is a teljes nyilvánosság mellett érvelt.
Akkor lehet valóban feltárni és rendbe tenni a nemzeti emlékezetet, hogyha tisztán látunk a diktatúra titkait illetően.
Az LMP azt is kezdeményezi, hogy egy parlamenti vizsgálóbizottság derítse fel az előző rendszerben keletkezett állambiztonsági iratok sorsát.
Több 10 milliárd forintot vittek ki az országból az 1997-es privatizáció óta a fővárosi vízművek külföldi tulajdonosai. Ezt mondta Tarlós István főpolgármester, amikor bejelentette, hogy Budapest visszavásárolja a francia és német cégek tulajdon részét. A privatizációt korábban az állami számvevőszék is kifogásolta. Az LMP üdvözli a visszavásárlást, az MSZP vízdíj emeléstől tart.
Már ezzel többet tettünk a városért, mint az előző 4 évben összesen tettek. Megkockáztatom.
Különösen az egyik legnagyobb sikernek nevezte a főpolgármester, hogy a főváros 15 milliárd forintért visszavásárolja a francia és német cégektől a vízművek kisebbségi tulajdon részét. Erről állapodtak meg tegnap, ami Tarlós szerint előnyösebb a városnak, mint amikor 1997-ben eladták azt. Akkor ugyanis az állami számvevőszék is kifogásolta, hogy az akkori vezetés nem csak a társaság több mint negyedét, hanem a menedzsment jogokat és a törzsvagyon egy részét is eladta a franciáknak.
Sok 10 milliárd menedzsment díjat kivitt már a befektető a városból és az országból, és a következő 10 évben további hatalmas összegeket vinne ki.
Tarlós István szerint a 15 milliárdos vételár túlnyomó részét a vízművek nyereségéből termelik ki, de egy rövid lejáratú hitelt is felvesznek. A fővárosi MSZP attól tart, hogy vízdíjemelés lesz a visszavásárlás következménye. A főpolgármester ezt határozottan cáfolta. Az LMP üdvözölte, hogy a vízművek külföldi befektető helyett újra fővárosi tulajdonban van.
0%-os növekedés, vagyis stagnálás, 5,2%-os infláció és 11,5%-os munkanélküliség. Ezt jósolja Magyarországnak erre az évre a Nemzetközi Valuta Alap. A tavainál rosszabb előrejelzést a drámai világgazdasági változásokkal indokolják. Azt is írják, hogy tartós költségvetési kiigazítás kell. Közben egyre nagyobb a spanyol csőd veszélye, elemzők emiatt is fontosnak tartják a mielőbbi megállapodást az IMF-fel. Fellegi Tamás szerint a kormány is a tárgyalások mielőbbi elkezdésében érdekelt, de elutasította, hogy ennek politikai feltételei legyenek.
A magyar kormány számára változatlanul kiemelten fontos kérdés, hogy a tárgyalásokat mi hamarabb el tudjuk kezdeni.
Fellegi Tamás a parlamentben beszélt erről. Azt mondta, már rég tárgyalhatnának, ha csak gazdaságpolitikai kérdésekről kellene megállapodni.
Nem értünk egyet azzal, hogy tárgyalások előfeltételei listáján olyan kérdések, szempontok szerepeljenek, amelyeknek semmi köze nincs sem a gazdaságpolitikához, sem a gazdasági kormányzáshoz. Ez teljesen egyértelmű, hogy olyan politikai helyzetet teremt, amelynek a megoldása lassabb, bonyolultabb és szokatlan.
Az MSZP szerint a kormány halogatja a megállapodást az IMF-fel és az Európai Unióval. Tukacs István országgyűlési képviselő szerint ez a kormányzati magatartás a csőd felé sodorja az országot. Eközben Frankfurtban az Európai Központi Bank székhelyén tovább folytatódtak a tegnap megkezdett ötoldalú tárgyalások a magyar jegybank törvényről. Arról a csomagról egyeztetnek, amely a Nemzeti Bank függetlenségével kapcsolatos szabályokat tartalmazza. Az Unió pénzintézete továbbra sem ért egyet azzal, hogy bővüljön a monetáris tanács és újabb alelnökkel a jegybank vezetése. A zárt ajtók mögötti megbeszéléseken a Magyar Nemzet című újság értesülése szerint a kormány hajlott a megegyezésre a vitatott pontokban.
Bízom benne, hogy lesz ilyen megállapodás.
Az MTI Hírcentrumnak nyilatkozó szakember szerint egyre sürgetőbb, hogy hozzájussunk az IMF pénzéhez. Az európai gazdaságban megint bizonytalanság lett úrrá. Emiatt Magyarország egyre nehezebben fogja finanszírozni magát a pénzpiacokról.
Újra emelkedhet az eurónak az árfolyama a forinthoz viszonyítva, és a magyar vállalkozások is egyre nehezebben jutnának finanszírozási lehetőségekhez, a bankok egyre nehezebben tudnának hiteleket biztosítani a vállalkozások számára.
Az, hogy Európában ismét akarozik a gazdaság motorja, jól bizonyítja, hogy a világ 10 legkockázatosabb államadósa közül 5 az Európai Unió tagja, a legnagyobb londoni adósságpiaci adatszolgáltató csoport, a CMA Data Vision negyedéves összesítése szerint. A listán Magyarország a 9., az első 10-ben már ott van Spanyolország is.
A magyar alkotmány teljes mértékben megfelel a demokrácia és a jogállamiság értékeinek. Ezt írta Rupert Scholz, korábbi német védelmi miniszter a Die Welt című lapban. Scholz, aki ismert alkotmányjogász, azt is megjegyzi, hogy az alaptörvény szerinte világosan szabályozza az igazságszolgáltatás függetlenségét, biztosítja a vallás és a sajtószabadságot is. Szerinte alaptalan az alkotmányt bírálók aggodalma.
Nemzetközi jogi lépéseket tesz Magyarország, ha a Fico kormánya tegnap bejelentett tervek szerint módosítja a kettős állampolgársági törvényt. Erről Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes beszélt az Este című műsorunkban. Az új szlovák kormány úgy változtatná meg a törvényt, hogy az a jövőben ne érintse hátrányosan azokat a szlovák állampolgárokat, akik felveszik egy másik ország állampolgárságát is. Jelenleg ugyanis ebben az esetben elvesztik a szlovákot. Csak hogy a tervek szerint a magyarok esetében érvényben maradna a mostani szabályozás, vagyis továbbra sem lehetnének szlovák-magyar kettős állampolgárok.
Jogilag azt nem lehet megtenni, hogy azt mondják, hogy csak a magyaroktól veszik el. Tehát ezért két lehetőség van a Szlovákiának. Vagy visszavonja ezt a törvényt mindenkire, és akkor megállapodtunk. Vagy pedig, ami szerintem nem lesz, amit ez a kulturális miniszterjelölt mondott, hogy a magyarokkal szemben meghagyják, ebben a pillanatban pedig az összes nemzetközi fórumon lépéseket fogunk tenni, és ezt 100%-ra meg is fogjuk nyerni.
A teljes interjút 10 óra 30 perckor az Estében láthatják majd. Születésének 100. évfordulóján a legrangosabb kitüntetést adományozza az amerikai törvényhozás Raoul Wallenbergnek. Kongresszusi aranyéremmel tüntetik ki a II. Világháború idején Magyarországon dolgozó svéd diplomatát, mert a saját élete kockáztatásával zsidók tízezreinek életét mentette meg. Svéd útlevelet adott nekik, vagy bújtatta őket olyan épületekben, amelyek svéd fennhatóság alá tartoztak. Budapest ostromakor hurcolták el a szovjetek. Azzal vádolták, hogy az amerikaiaknak kémkedik. Máig nem tisztázott, hogy hogyan és mikor halt meg.
100 helyre 2300-al jelentkeztek, vagyis 23-szoros a túljelentkezés az államilag finanszírozott jogászképzésre az egyetemeken. A jelentkezők ötöde egyébként már az első helyen fizetős képzést jelölt meg, de a rektori konferencia társelnöke szerint egyáltalán nem biztos, hogy ősszel bele is vágnak majd. Az oktatási hivatal szerint, hogyha indokolt, akkor újraosztják az államilag támogatott helyeket.
Utolsó hajra az érettségi előtt szükségük is lesz a diákoknak a jó eredményre, hiszen tavalyhoz képest ősztől fele annyian 27 ezeren tanulhatnak államilag finanszírozott szakon. Ennél több mint háromszor ennyien 87 ezeren jelöltek meg első helyen államilag finanszírozott képzést. Aki ezekre nem kerül be, annak döntenie kell, vállalja az önköltséges képzést.
Egyszerűen muszáj megpróbálni minden lehetséges úton, módon minél több pontot szerezni, és nagyon, nagyon ráfeküdni a felkészülésre.
A legnagyobb verseny a jogász szakon várható. Az államilag finanszírozott összesen 100 helyre idén 2300-an jelentkeztek.
Szeretnék nagyon jogra járni, és amiért nagyon megijeszt ez az egész helyzet.
A rektori konferencia társelnöke szerint hiába a több önköltséges jelentkező, ez nem jelenti azt, hogy ősszel valóban vállalják is a költségtérítést, így nem biztos, hogy minden szak indulhat ősszel.
Kisebb intézményeknél, szakoknál ez jelenthet problémát, de mindenki abba bízik, ígéretünk is van rá az oktatási kormányzattól, hogy ez egy átmeneti.
Az oktatási hivatal elégedett a jelentkezések megoszlásával.
Az a következő elemzéseknek a tárgya lesz, hogy vajon ezeket a megemelt keretszámokat ezekkel a jelentkező és ezekkel a jelentkezés számokkal milyen arányban sikerül majd betölteni.
A hivatal elnöke szerint az idén üresen maradt állami férőhelyeket jövőre átcsoportosíthatnák azokhoz a képzésekhez, ahol nagy volt a túljelentkezés.
Megrázó történet. 6 év börtönt kapott első fokon az a férfi, aki többször megharapta és ököllel verte másfél hónapos kislányát a Pest megyei Üllőn. Idegesítette a gyerek sírás. Volt, hogy az anya is segített neki. Ő 4,5 éves büntetést kapott. A csecsemő végül életveszélyes állapotban került kórházba, most nevelőszülőknél van.
Csak a bírósági tárgyalás idejére vették le a bilincset az előzetes letartóztatásban lévő apáról. A kislány anyja végig mellette ült a teremben. Vádbeszédében az ügyész azt mondta, szülőnek lenni hatalmas felelősség, és erre a feladatra semmelyikük nem állt készen.
A kisgyerek az már idő után sírt, nyugtalan volt akkor, hogyha a szülei közeledtek hozzá, hogyha megfogták. Ugye normális esetben ennek éppen fordítva kellene lennie.
A pár egy üllői házban élt a másfél hónapos csecsemőjükkel. A baba sokszor sírt, és ez idegesítette az apát. A férfi ezért többször is megverte.
A hasán, illetőleg a jobb karján, rugdalózón keresztül közepes erővel megharapta őt. Ettől a csecsemő még hangosabban kezdett sírni, ezért egyszer ököllel megütötte a feje tetején.
Az ütésnyomokat az egyik ismerősük vette észre, és csak az ő határozott fellépése miatt vitték orvoshoz. A kislány neki köszönheti az életét. A szakértői vélemények szerint ugyanis olyan súlyos sérülései voltak, hogy néhány napon belül meghalt volna. A kislány azóta nevelőszülőknél van. Az utolsó szó jogán az apa azt mondta, sajnálja, hogy megverte a kislányát.
Legyenek szívesek helyet foglalni.
A bíróság mindkét szülőt emberölés kísérlete és kiskorú veszélyeztetése miatt ítélte el. Az apa 6 év börtönt kapott, az anya 4,5 felett, mert ő is részt vett a kislány bántalmazásában. Az ügyész súlyosítás a vádlottak enyhítés miatt fellebbeztek, így az ítélet nem jogerős.
Életmentő inkubátor, megfürdetve, szépen felöltöztetve hagytak egy csecsemőt a tatabányai kórház előtt. Az egynapos 2350 grammos kisfiút egyelőre az intenzív osztályon ápolják. De az orvosok szerint jól van, teljesen egészséges. A kisfiú a Dózsa Rudolf nevet kapta, mert a tatabányai kórház a Dózsa György úton van, és ma van Rudolf napja. Hamarosan örökbefogadó szülőkhöz kerülhet.
Leporolták az aktát, 12 év után újranyomozást indítottak egy Újpalotán meggyilkolt kamaszlány ügyében. A Kékfény értesülései szerint újabb információk derültek ki a bűncselekmény körülményeiről, ezért a Nemzeti Nyomozóiroda ismét elkezdte vizsgálni az ügyet. 1 millió forintot ajánlottak fel annak, aki segít megtalálni a kislány gyilkosát.
Ez a ballagási videó 13 éve készült Katalinról. A kislány egy évvel később tűnt el kutyasétáltatáskor. Katalin édesanyja 2000-ben az MTV-ben így emlékezett az utolsó reggelre.
Tehát fél héttől
kerestem többször, lementem, nem találtam, visszajöttem, nagy elkerüljük egymást, de hát semmi. És akkor 7 óra körül találtam meg a pityát.
Az akkor 15 éves kislányt 3 héttel később holtan találták, egy közeli erdőben. A rendőrség azóta többször indított nyomozást, de eddig nem találták meg a tettest. Most a Nemzeti Nyomozóiroda vizsgálja az ügyet. 12 évvel később újabb, eddig ismeretlen nyomokra bukkantak. Katalin eltűnése után például a család kapott egy rejtélyes telefonhívást. A nyomozók most azt feltételezik, hogy a hívónak köze lehetett a bűntényhez. Keresik azokat, akik akkor kapcsolatban állhattak a kislánnyal.
A mi elképzelésünk az, hogy minden házba, minden lakásba be fogunk kopogni, rendőrök fognak jelentkezni, és megkérdezik őket, mit tudnak a kislányról, mit tudnak a bűncselekményről, van-e információjuk a tettesről.
A nyomozó tegnap a Kékfénynek azt is elmondta, hogy volt a holttesten egy olyan jel, ami alapján ma már egyértelműnek tűnik, hogy a kislány bűncselekmény áldozata lett 2000-ben. A Nemzeti Nyomozóiroda most 1 000 000 forintot ajánl azoknak, akik segítenek megtalálni Katalin gyilkosát.
Holnap temetik a Kulcsi gyilkosság 4 áldozatát a Fejér megyei településen. Közben kiderült, hogy a nyomozás alatt a családi háznál előkerült emberi csontok több évtizedesek és több embertől származnak. A rendőrség szerint elképzelhető, hogy II. Világháborúban elesett katonák csontjai. A Kulcsi gyilkosságokkal gyanúsított 23 éves férfi 4 családtagját ölte meg, 3 embert pedig megsebesített.
Felmentést kért a bíróságtól a norvég tömeggyilkos Anders Breivik. A 77 ember meggyilkolását elismeri, de azt mondja, hogy a bevándorlóktól akarta így megvédeni Norvégiát. Breivik minden megnyilatkozását elmeorvosok figyelik. A per kulcs kérdése ugyanis, hogy beszámítható-e vagy sem. Ha nem, akkor felelősségre vonni sem tudják.
Ismét karlendítéssel köszöntötte a bíróságot a norvég mészáros Anders Behring Breivik. Bár elismerte, hogy bombát robbantott Oszlóban, lövöldözött Utøya szigetén és megölt 77 embert, mégis ártatlannak tartja magát, és azt kéri a bíróságtól, mentsék fel. Azt állítja, Norvégiát védte a bevándorlóktól és a multikulturalizmustól. Breivik és az ügy tanúinak vallomásait nem közvetítheti sem tévé, sem rádió. Egyrészt az áldozatok iránti kegyeletből, másrészt mert a hatóságok nem akarják, hogy Breivik arra használja a pert, hogy terjessze nézeteit. A bíróság egyik tagját, az egyik ülnököt elfogultság miatt lecserélték, miután egy internetes közösségi oldalon azt írta, ebben az ügyben csak a halálbüntetés lenne igazságos ítélet. A pert több túlélő is a helyszínen figyeli. Nehéz egy levegőt szívni vele. Rengeteg barátomat megölte és velem is végezni akart. Ugyanakkor jó érzés azt látni és átélni, hogy már nincs hatalma fölöttem, és már nem tud bántani, mondja a támadás egyik túlélője. Elemzők szerint a várhatóan 2,5 hónapig tartó eljárás legnagyobb kérdése nem az, hogy Breivik bűnöse, hanem az, hogy jogi értelemben beszámítható vagy őrült. Ezért Breivik minden mozzanatát igazságügyi elmeorvosok figyelik. Ugyanis ha beszámíthatatlan, akkor nem büntethető.
Feljelentést tesz a vereckei honfoglalási emlékmű újabb megrongálása miatt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. Kirándulók a hétvégén vették észre, hogy ukrán nemzeti színekkel, sárga és kék festékkel kenték össze az emlékművet. Az utóbbi években ez már nem az első eset. Rongálás miatt tavaly őrizetbe is vettek 3 embert, de a bíróság végül felmentette őket. Bankrablás volt Pécsen, egy fegyveres férfi kapucniban, maszkban és pisztollyal a kezében ment be az egyik takarékszövetkezetbe. A dolgozókat a pénz átadására kényszerítette. A férfi körülbelül 170 cm magas, 20 és 30 év közötti, a rabláskor sötét színű nadrágot és fehér vastag kapucnis pulóvert viselt. A rendőrség elemzi a biztonsági kamerák felvételeit, és azt is vizsgálják, hogy mennyit zsákmányolhatott a rabló. A támadásban senki sem sérült meg.
Feloldották az országos tilalmat, de továbbra is csak a kijelölt helyeken szabad tüzet gyújtani, és ott sem lehet felügyelet nélkül hagyni a tüzet. A tilalmat március elején rendelték el, mert a száraz idő miatt egyre több helyen gyulladt ki az aljnövényzet. Sokan azonban ennek ellenére tüzet raktak, így az elmúlt hetekben több százszor riasztották a tűzoltókat.
Kutyák és a gazdáik is részt vettek a 12. kerületi önkormányzat rendezvényén, ahol a kutyapiszok ellen kampányoltak. 100 speciális gyűjtőedényt raktak ki a kerületi utcákra. Becslések szerint évente csaknem 350 tonna ürülék keletkezik a kerületben, és ez zavarja a helyieket. A kampány célja, hogy a gazdák ne hagyják a kutyapiszkot a járdákon. A következő hetekben zacskókat is osztanak majd.
Ha bekoszolódik a gyapjú, akkor kevesebbet is ér, úgyhogy jól meg kell fogni az állatot, hogy ne mocorogjon. Állítólag ez a titka a birkanyírásnak, ami most kezdődött Somogy megyében. Egyre kevesebb a profi, úgyhogy a Dunántúra is az Alföldről hívják a mestereket.
Visszakítjük a lábát, és akkor oda repülen a bőrét.
Az állatot oldalára fektetik, lefogják és úgy vágják le a szőrt. Egyben kell tartani a bundát, nem szabad kilukasztani, belevágni, pedig az állat közben mocorog. Ha bekoszolódik a gyapjú vagy elszakad, akkor kevesebbet ér. A birkanyírás nehéz munka, ezért egyre kevesebben csinálják. Ez a csapat 300 kilométert utazott az Alföldről Kaposvárra. Somogyban ugyanis már senki sem foglalkozik ezzel a mesterséggel.
Sokan abba hagyják. Ugye meg a birkanyírás is, az is. Fiatalok nem nagyon tanulnak meg birkát nyírni, már ilyen idősebbek maradtak csak. Tehát a legfiatalabb is itt én vagyok, talán még 36 évesen.
Somogyban 17 ezer anyajuhat tartanak, évek óta egyre kevesebbet. A tenyésztők azt mondják, nem tudják jó áron eladni a bárányokat, pedig az ágazat jövedelmét 90-95%-ban a fiatal állatok értékesítése adja.
Nagyon kevesen vagyok, már ünnepnap, meg hétköznap nincsen itt tenni. Ha karácsony, ha húsvét, akkor is itt kell a birka mellett lenni, mert birka, aki szereti, az, azzal él együtt. Én reggel 6 órakor, 5 óra, 6 óra körül kezdek, este 7 óráig vagyok a telepen.
Magyarországon mintegy 7000-en élnek juhtenyésztésből.
Eddig tartott ma a híradó, jönnek a sporthírek Sulek Csabával, aztán az időjárás jelentés, aztán a Marslakók, aztán lesz ellenszer is, ez egy francia krimi, és lesz este is persze.
10 óra 30 perckor várjuk Önöket, viszontlátásra.
Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.
Te sárga vonalat! Mutasd meg a legjobb formádat a világnak!
Jöttünk megnézni a lakást!
És bizony a jó lakást megtalálni! Néha kutya nehéz!
Jöttünk megnézni a lakást!
Az viszont sokat segíthet, ha a bankválasztás teli találat! Üdvözöljük az Unicreditben! Előrelátó lakáshitelt szeretne? A részletekért hívja a 0640 50 40 50-et.
Jöttünk megnézni a lakást!
Az élet csupa változás és lehetőség. Számíthat ránk!
Halló, Bandi!
Szevasz, Pityukám!
Megvan még a stílfűrészed?
Persze, miért kérdezed?
Látod ezt a gerendát? Ketté kéne vágni.
Ó, semmiség!
Nem hosszába kellett volna.
A Stihl MS-170D motorfűrész akciós áron 52.490 forint.
A magyar olimpiai és paraolimpiai csapat öltöztetője a Roland divatház.
Ha csak egy kicsi hiányzik, kisebb összegű kölcsönért hívja a Providentet. 0640 50 50 50.